Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bozók Ferenc, piarista szerzetes pappal, költővel és esszéistával Murány Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
Úgy tudom, hogy Balassi Bálint emlékkarddal jutalmazták ezzel a szép irodalmi díjjal az ön munkásságát, amit a Balassi Kard Művészeti Alapítvány ad oda minden évben íróknak, költőknek. Hogyan érintette önt ez a megtiszteltetés?
Azért volt meglepő számomra, és különösen megtisztelő, mert nem vagyok tagja egyetlen írócsoportnak sem, írószövetségeknek sem, tehát soha nem szoktam az ilyen díjátadóknál szóba kerülni. És ezért nagyon megrendítő, hogy éppen rám gondoltak a kuratóriumnak a tagjai, és ez egy szavazás, amiben részt vesznek a már Balassi emlékkarddal jutalmazott költők is, illetve egy kuratóriumnak a tagja is, és már novemberben fölhívtak, hogy februárban fogok kapni egy vagy ilyen díjat, vagy rám gondoltak, és hát életemnek ez az első díja. Nekem azt jelenti, hogy valaki azt mondja, hogy egy kicsit meglöklek, hogy mentél eddig egy úton bizonytalankodva, bizonytalan lépésekkel botladozva, de most egy kicsit meglökünk, hogy menj tovább ezen az úton. Mi azt igazoljuk, hogy nem hiába való ez a költői út, amin eddig jártál, mi erre ezt megerősítjük, hogy tulajdonképpen egyfajta visszaigazolás, hogy nem hiába volt, hogy nem hiába dolgoztam, nem hiába jelentek meg a kötetek, a versek, hogy ezt valaki értékeli, és ez egy szép 16. századi mintára kovácsolt Végvári szabjában materializálódik is.
Milyen szentírási résszel készült?
Számomra nagyon fontos az a mondat, hogy még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Mert volt az életemben olyan szakasz, amikor elbizonytalanodtam, amikor csak a nehézségeket láttam, amikor nem láttam a fától az erdőt, vagy éppen egy hétig feküdtem egy kórházban infúzióval, egyedül, és akkor ez jutott eszembe, és ezt ismételgettem magamba, hogy tulajdonképpen mi történhet velem. Olyasmi, ami megijeszthet, hiszen ha a halál árnyékának völgyében járok is, most ha úgy tetszik, ha kiesek a földi létből, a földi létezésből, akkor hová esek? Istennek az ölelésébe esek bele. Tehát nem tudok leesni, mert ahová esek, az jó. És ez nekem nagy erőt ad, és egyfajta ilyen megnyugvást, biztonságot a beteg ágyban.
Igen.
És kiszolgáltatott vagyok, de mégis de nincs ilyen fajta félelem bennem, hogy mi lesz velem, ha... Uh-huh. Mert ez olyan erőt adott abban a pillanatban, hogy egyszerűen megnyugtatott. Tehát egyfajta ilyen passzivitás, mert az ember feküdtem, uh-huh. és infúzió volt rajtam, és nem tudtam mozdulni, viszont egy megnyugvást, hogy egy békét adott, hogy nem kell félni semmitől, mert a legfontosabb az megvan, és a legfontosabb, hogy Isten jelenlétébe helyezem magamat, és az ő ölelő karjaiban oda vágyom, és ott is érzem magam.
Mit jelent az ön számára a Szentírás? Személyesen.
Nekem igazából útítás, én próbálok mindig nagyon személyesen kötődni hozzá, hogyha egy olyan olvasmány van, egy olyan szentlecke, vagy egy olyan evangélium, vagy bármilyen olyan olvasmány, amit penzumszerűen olvasok, vagy csak úgy magamtól, akkor is mindig keresem benne a személyeset. Az, hogy
és
hogyan
meg is
szól
találja. Így.
Igen, gyakran. Nyilván nem akarok semmit belemagyarázni, de nagyon sokszor kínálja, és valamiféle
hozott ilyen. Esetleg ilyen történetet, hogy amikor személyesen szólt önhöz az Isten a Szentírásból?
Olyat tudok mondani, hogy hogyan tudom jól a Szentírás segítségével kezelni például az elutasítást, hogyha ez... Nem annyira konkrét, mert inkább olyan, hogy visszatér az életembe. Nem egy pontszerű konkrét esemény, lehetne ez is akár, de az, hogyha valaki a hitemre nem úgy reagál, ahogy azt én gondolom, mikor Mikor az ember próbál misszionálni, vagy hirdetni, evangelizálni, na az a lényeg, hogy ne zavarjon meg az elutasítás, arra nekem nagyon sokat segít Lukás 10:5. Ha egy házba bementek, először ezt mondjátok, békessége háznak. Ha ott valaki békesség fia, békességetek rászáll, ha nem, békességetek szálljon vissza rátok. Nekem azért fontos ez az idézet, mert próbálom tudatosítani magamba, hogy nem azt mondta Jézus, hogy ha visszautasítják azt, amit ti képviseltek, akkor sértődjetek meg, vagy duzzogjatok, vagy legyen bennetek egyfajta keserűség, hanem hogy a Krisztus által bennetek lévő békességet próbáljátok közvetíteni. Személyesen csak úgy tudok hozzáfűzni, hogy kamaszkoromban nagyon sok hitvitám volt, mert nekem a baráti köröm, tehát nem egy egyházi közeg, nem egy ilyen vallásos közeg vett körül. És nagyon sokszor elkövettem azt a hibát, hogy hevesen, mondjuk kardoskodva védtem a hitemet. És akkor erre tanít engem ez az evangéliumi szakasz, hogy nem kell így, ilyen formában, ilyen mondjuk szektás térítgéltéssel győzködni a vitapartnereimet, hanem egyszerűen csak a béké. Mert hogyha a békétlenséget mutatok, akkor nem lesz hiteles az, amit képviselek, az a hit. Tehát ebben is segít nekem az evangéliumi szakasz. Ahhoz kötődnék, hogy ha a halál völgyében járok, és nem félek. Volt az én falumban ez végül személyes emlék, nem velem kapcsolatos, de én is átélője voltam, vagy szemtanúja, vagy résztvevője. Volt egy bácsi, Feri bácsi, mi mozis Feri bácsinak neveztük azért, mert a domoszlói moziba, az én gyerekkoromban még a falukban is voltak mozik. Feri bácsinak az volt a feladata, hogy a moziba rendet teremtsen, hogyha valamelyik gyerek rendetlenkedik, vagy fiatal, akkor rászóljon, vagy kiküldje, vagy ilyesmi. És amikor a Feri bácsi már nagyon beteg volt, akkor kialakított egy olyan szokást, hogy az ő szülőházától körülbelül olyan 100 méternyire volt egy kőfeszület, és napról napra fogyott az ereje, fizikai ereje, tehát valami súlyos betegsége volt, azt nem tudom, mi volt a betegsége, de azt egy alkalommal éppen találkoztam vele félúton, amikor éppen vonszolta magát a kereszt felé otthonról, azt mondta, hogy neki ez, hogy ő naponta kijár, ez már csak ennyi a feladata, de ezt ő nagy megnyugvással teljesíti, hogy ennyi fér bele neki erejébe, fizikai erejébe is, meg minden szempontból a betegsége mellett, de ez neki ad egyfajta ilyen nagy megnyugvást vagy vigasztalást. És akkor ezt is ehhez tudom kötni, hogy nem félek, mert velem vagy, még ha halálvölgyében vagy árnyékában is járok. Pál apostol szeretett himnuszából idézek: a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. De az is hangsúlyos, hogy tudásunk csak töredékes. Azért is hoztam ezt az idézetet, mert életemben többször előfordult az, hogy vitáim során az intellektusra helyeztem a hangsúlyt, az észbeli, racionális meggyőzésre, ami egyébként fontos egy vitában, egy fontos elem természetesen, de ha ez a szeretet és kölcsönös elfogadás rovására ment, akkor hiába éreztem úgy, hogy a vitapartneremet, mondjuk egy középiskolai osztálytársamat meggyőztem akár, vagy esetleg érveim meggyőzőeknek tűntek, de ha nem szeretettel mondtam, hanem kardoskodva, akkor valahogy súlytalanná vált maga az érv, meg az intellektuális mondani való is. Tehát a tudomány elenyészik, ahogyan mondja a Pál, vagy írja. A nyelvek elhallgatnak a szeretet előtt. Például, amikor egy osztálytársammal világnézeti kérdésekről vitatkoztunk, akkor mindig valami miatt, még tudat alatt is zavart az, hogy elveszítettem a békét a vita hevében. Hogyha a vita az érvelés túl hevesre sikerült. Evangéliumi idézet tanít meg arra, hogy ezekben a hasonló helyzetekben, mint amilyen ez az osztálytársammal, barátommal való világnézeti összekülönbözés, vagy nézeteltérés, vagy vita volt, hogy ne az legyen a győztes, hogy én a vitában győzök, vagy jól érvelek, hanem maga a szeretet. A vitapartneremnek az elfogadása.
Arra gondoltam, hogy megkérdezem, hogy mi a papi elmondata.
Igen, az, hogy hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
És ehhez milyen történet kapcsolódik, ami miatt választotta?
Nagy hatással volt rám Zeffirellinek a Napfivér Holdnővér című filmje, mert arra tanított meg hogy a szeretet, az egyszerűség és az alázatosság a sokkal nagyobb erő, mint a rang, meg a hatalom, meg a gazdagság, meg a vagyon. De az egész film erről szólt nekem, és amikor először láttam ezt a filmet általános iskola 5. koromban, akkor nem is nagyon értettem, és nem is tetszett, mert csak azt láttam benne, hogy szakadt ruhás, kicsit piszkos emberek szerepelnek benne, és nem értettem, mi ez. És amikor utána 16 évesen megnéztem ismét a filmet, akkor minden egyszerre felragyogott, és értelmet nyert. És akkor már értettem, hogy miről szól, hogy abban a társadalomban, amelyben Ferenc élt, abban voltak szegények és gazdagok, és minden meghatározott a rang, hogy ki milyen pozícióban van, és hogy milyen vagyonos. És ebből az egészből ő kiszállt, kirepült, mint egy madár a kalitkából.
És sok évvel később, amikor a papi hivatást választotta, ezt választotta jelmondatnak.
Igen. Tehát, hogy Szent Ferencnek az élet az példa arra, hogy a kicsinyeket felmagasztalja.
Igen, valóban.
Hiszen ő magukat kicsinynek nevezték. Igen. Frátrész, minorész, legkisebb testvérek.
Igen. Engem az érdekelne, hogy a limerik, hogy igen. Az érdekelne, hogy hozott olyan limerik verset?
Bevallom, arra most nem arra gondoltam, de arról annyit, hogy a limerik az azért lett érdekes most az életemben, mert a következő verses kötetem az egy limerik kötet lesz, amely verses feladványokat tartalmaz. A limerik az egy ilyen angol-skót ír mintájú, ott nagyon népszerű, tehát az angol száz, vagy brit területeken is nagyon népszerű versforma, költői forma, amely 5 sorból áll, és összerímelnek az első, második, és 5. sorok, valamint a 3., 4. sorok egymással, és azok rövidebbek, és egyfajta ilyen fricskázós, vagy enyhén csipkelődős, vagy humoros általában a limerik, és én arra használtam, hogy kedvenc íróimról, költőimről írok limerik paródiákat, már elkészült, hogy 25 ilyen limerik, és akkor, ha ebből összejön mondjuk egy vékony kis füzetre való magyarázatokkal is, tehát nem tisztán csak a limerikek, akkor ez lesz a következő kötet, tehát a limerik ezért lett nekem fontos.
Köszönöm. Van egy olyan kötete, hogy Magyar költők Jézus versei, és ebben a Juhász Gyula Utolsó vacsora című vers engem megragadott, és itt mindegyik vershez írt egy rövid, kb. 10-soros magyarázatot.
Pontosan 10-soros, igen.
Erről az utolsó vacsoráról. Egy érdekes válogatás.
Igen, annyi kiegészítést tennék, hogy csak 20. századi költők, és költőnként csak egy vers. És akkor az volt a gondolatom, hogy kiválasztok 20. századi magyar költőktől egy-egy Jézussal kapcsolatos verset, de arra törekedtem, hogy ne legyen aránytalan, mert mondjuk karácsonyi vers nagyon sok van, húsvéti tematikájú is nagyon sok, tehát ilyen szempontból próbáltam, még hogyha mondjuk teszem azt, Ady Endrének meghatározó karácsonyi verse van, de mégse azt választottam, hogy arányosabb legyen a tematizálás a kötetbe. És ezt a 10 mondatot, ezt jól emlékezett rá, hogy 10 mondatosak ezek a meditációk, ezek nem verselemzések klasszikus értelemben, nem szövegértelmezések, hanem inkább meditációk, és inkább a spirituális irányba visznek, mint az ilyen líra elméleti, vagy líra elemzési irányba. Hát annyit tudnék, hogy a Juhász Gyula Utolsó vacsora című verséről, hát az lenne az igazi, hogyha akkor
felolvasnám,
mert így akkor ugyanazt mondanám ez kicsit csutábban, mint amit már megfogalmaztam, stilizálva is.
Van kedve felolvasni a verset?
Szívesen.
Olvassam?
Szívesen elolvasom, okay. Nem gond. Juhász Gyula, Az utolsó vacsora. János a mester nagy szívén pihen. E tiszta szíven, e csöndes szíven pihen, de lelke a holnapra gondol, s fiatal arca felhős lesz a gondtól. Mély hallgatás bír azt az asztalon. Az olajfák felül a fuvalom hűsen, szomorúan a szobába téved, de fáj ma a szél, az éj és az élet. Tamás révedve néz a mécsvilágra, Péter zokog, és árvább, mint az árva. Júdás se szól, csak apró szeme villan, remegve érzi, az ő órája itt van. Csak ő nyugodt. Nagy sötét kék szemében mély tengerek derűs békéje él benn. Az ajka asztali áldást rebeg, s megszegi az utolsó kenyeret. Most mondom a 10 mondatot. Leonardo da Vinci híres festményén Jézus középen ül, és nagyon elszigeteltnek, magányosnak látszik, az egymással kisebb csoportokba rendeződött apostolok között. Juhász Gyula versében Jézus szemének kéksége, a végtelennek látszó tenger kékségéhez hasonlóan nagy békét áraszt. Ezzel szemben erős kontraszt a tanítványok baljós nyugtalansága, áramló feszültsége, nagypéntek kálváriájának előérzete. Tamás zavarában a mécslángba néz. Péter zokog. Júdás szeme megvillan. Még a fejét Jézus kebelére hajtó fiatal Jánosnak is gond terhelt az arca. Aki magát mindig szeretett tanítványként említi saját evangéliumában. Jézus áldó búcsúimája s a kenyértörés mozzanata előtt csendül az utolsó vacsora termében. Ám ez a nagy csend nem a béke, hanem a feszültség csendje. A búcsúzkodás ünnepélyes feszültségét érezzük. Iskolai ballagásunkkor énekelt Komár László daloska jut eszembe. Nem szól a dal, szomorú csendes este van, s most még mind itt vagyunk, senki sem szól, hallgatunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Befejezésül.
Bozók Ferenc Magyar Költők Jézusa című kötetéből olvasok fel egy Adi verset és a hozzátartozó meditációt. Adi Endre, Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában, régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, és dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apa, fiú, egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy röpültünk. 20 éve elmúlt gondolatban, ott röpül a szánom az éjben, s amit akkor elmulasztottam, megemelem a kalapom mélyen, ott röpül a szánom az éjben. Bozók Ferenc, 10 mondat, Adi Endre Krisztus kereszt az erdőn című verséhez. Nyakas Makacs kálvinista apa és Siheder kálvinista fia, noha igen és nem a kapcsolatuk, utalva apák és fiúk örök, mindig ismétlődő nemzedéki ellentétére, mégis egy dalt fújnak fütyörésznek. Kereszt előtt, faragott képek előtt nem hajtanak fejet, nem emelnek kalapot, miként teszik azt a katolikus, pápista varjuk. A kálvinisták, reformátusok nem használják a keresztet és feszületet, mint szimbólumot, mert kivégző eszköz. Képeket nem faragnak, nem festenek, bár a fiókáit vérével tápláló pelikánt, Krisztusra utalva, vagy kakast és csillagot látunk református templomokon. A katolikusok is kivégző eszköznek tekintik a keresztet, ugyanakkor látnak benne egy plusz jelet is, mely a megváltás jele. Adi költészetében gyakoriak a református hitének témái, a biblikusság, zsoltárosság, Ószövetségi idézetek. Ugyanakkor Adi katolikus szívét is ismerjük, gondoljunk például a Pócsi Mária vagy a Páduai Antal tisztelete című verseire. A régi emléken merengő felnőtt Adi gondolatban már megemeli a kalapját a Krisztus kereszt előtt, amit kamaszként az apai mintát követve elmulasztott. Felismeri, hogy a főhajtás, kalapemelés nem a bálványnak szól, hanem Krisztusnak. Szüleink vagy szerelmünk, hitvesünk vagy gyerekeink fényképét sem azért csókoljuk meg, mert a képnek jár bálvány hódolat, hanem azért, mert a fotó felidézi bennünk az ábrázolt szeretett személy alakját vagy emlékét.
Bozók Ferenc piarista szerzetes pappal, költővel és esszéistával Murány Nikolett beszélgetett.